Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet. Az Európai Unió törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 27 tagállamából 26 közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság, Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai elők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felkészültek a téli időre, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeztek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2300 szakember 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betároztak több mint 80 ezer tonna útszórósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A mentők is készenlétben állnak. Az országos mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. A kormány által biztosított szociális program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ez 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak. Ha nem történik érdemi előrelépés, az útdíjakkal kapcsolatban újabb demonstrációt tarthatnak, mondta az ATV híradónak a december 22-i megmozdulásra utalva Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. Tömeges rosszulét történt egy zalaegerszegi középiskolában, valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indította eljárást. Végül az időjárásról: több hullámban újabb havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, únos eső is hullhat. A szél több felé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Janus Pannonius. A magyar reneszánsz irodalmi csodagyereke, ahogy Szerbantal nevezi, Janus Pannonius, azaz magyarországi János. Eredeti neve Csezmicei János volt, 1434. augusztus 29-én született a Drávamenti Csezmicében, a mai Horvátország területén, magyar nemesi családból. Apja korán meghalt, édesanyja, Vitéz Borbála pedig nehéz körülmények között nevelte 4 gyermekét. Bátyja Vitéz János 1408-tól 1472-ig élt, ő volt Hunyadi János hadvezére, Mátyás király nevelője, követ, majd esztergomi érsek lett, ő volt ekkoriban a magyar katolikus egyház feje és a magyar humanizmus atya, az egész magyarországi politika irányítója. Vitéz János nagyváradi püspökként felfigyelt húga rendkívül tehetséges fiára, és Itáliába küldte tanulni Guarino da Verona híres ferrarai iskolájába. A korabeli itáliai ifjúság színejava volt az iskolatársa, akik között helyt kellett állnia a tehetséges távoli országból érkezett ifjúnak. Barátja volt Galeotto Marzio és Mantegna festő. Ezt az időszakot csipkelődő és erotikus epigrammák jellemzik. A fiú 15-16 éves korában már Itália szerte híres költővé érett. Latin nyelven írt egész életében körülbelül 400 epigrammát, elégiákat és dicsőítő költeményeket. Megvédte magát iskola társai csúfolódásától. Erre példa a Grillushoz írt epigrammája. Megrágalmaztál, hogy medvetejen növekedtem otthon, Grillus, mert annyira vad vagyok én. Hát jó. Nőstény medve a dajkám. Néked azonban, Grillus, nem medve volt az anyád, de szuka. Írta a fiatal Janusz 1450 körül. A költő a csattanóban utal a római mitológiában szereplő nőstény farkasra, és a rossz hírű nő jelentésű szóval is megpróbálja megbántani iskolatársát. Janusz a névadásáról is írt epigrammát, mely természetesen rövid, tömör és csatanós költeményt jelent. Névváltoztatásáról. János volt a nevem, s Janusz kieverseket írta. Megmondom, ha netán tudni kívánod okát. Nem buta gőkből hagytam cserben a régi nevem, nem? Tudna-e bárki különb szebb nevet adni nekem? Ezt hittem magam is, s lásd, Janusz lettem, amint a múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem. A művészetről így emlékedett. Mesterség a művész istábja igaz, de tökét csak géniuszottól nyer értelem adta beszéd. A fiatal költő 1073 hexameterből álló dicsőítő költeményben, azaz panegirikuszban állított emléket Ferrarai mesterének, Guarino da Veronának, aki 1374-től 1460-ig élt. Ebből egy rövid részlet következik. Mindenik osztály jön, nincs korba, se rangba, se különbség. Zsúfoltig megtelt a tanácsház nagy sokasággal, együtt hallgat a nővel a férfi, öreggel az ifjú, mert hallgatni beszéded egész föld népe özönlik. Majd később így ír, engemet is hozzád hoz a sors és isteni végzés zsenge koromban még a távoli Pannóniából. Janusz iskolamestere így vélekedik Janusz Pannoniusról. Ő volt a legtehetségesebb tanítványom. 13 évesen került a kezem alá Ferrarában. Én már idős ember voltam, 63. évemben jártam, de mégis megfiatalodtam, amikor beléptem közéjük a nyüzsgő izgága kamaszifjak közé. Janusz, mint barátja Mantegna képén látható, sovány volt, vékony nyakán kissé kerekdett fejült, élénk tekintettel. Tulajdonképpen azért küldte nagybátyja hozzánk Itáliába, mert gyenge tüdeje nehezen viselte el a hűvös, ködös északi tájak időjárását. Melbajra volt hajlamos. Eleinte sokat köhécselt, de aztán gyógyulni látszott, és amíg Ferrarában tartózkodott, különösebb betegség nem támadta meg. Az iskolában hamar kitűnt tehetsége. Verselni egy év múlva már olyan kiválóan tudott, hogy akár 1000 sort is elszavalt rögtönözve bármilyen témáról. Az iskolámról tudni kell, hogy ott a tananyag legnagyobb részét az újonnan felfedezett ókori szerzők és művek tették ki. Őket és azokat olvastuk, magyaráztuk szenvedéllyel. Elmélyítettem diákjaimat az aritmetika, a természettan, a szónoklattan tudományában is. Igazi humanista iskola volt, minden a könyvek körül forgott. Majd így folytatja. Vitéz János, Janusz nagybátyja is meg volt győződve arról, hogy a mi iskolánk a kor legmagasabb színvonalán működik, nem csak gyógyulni, hanem szellemi fejlődését biztosítani, és küldte hozzánk Januszt, akinek kitűnő emlékező tehetségéről, gondolkodásáról addigra már meggyőződhetett. Otthon, magas színvonalú iskolák híján ez a rohamos fejlődése nem ment volna végbe, mint nálunk. 4 év után Janusz hazatért Nagyváradra. Nagybátyja püspöke volt a városnak, s nevelője a híres törökverő Hunyadi 2 makacs és vad fiának. Mondják, hogy nemrég, tragikus események után, éppen a kisebbik fiú Mátyás lett, alig kinőve a kamaszkorból, az ország királya. Visszatérve Janusz Itáliába, hozott egy gyönyörű verset, Búcsú Várattól címmel. Janusz Pannonius, Búcsú Várattól. Még mély hó települ a téli földre, erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, szürke súly a ködös fagyzúz morája, s el kell hagyni a szép körös vidékét, és sietni Dunánk felé urunkhoz. Hajrá! Fogjon az út, társak, siessünk! Nem tart vissza folyós az ingovány sem, mert fagy fogja hideg vizét keményen. Hol nem rége vezett a föld lakója s félt, most hegyke bizalmú fürgelábbal megdermett habokat fitymálva lépked. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Nem siklik soha úgy a lenge csónak, jó sodrásban erős lapát csapástól, még akkor se, ha fodrozó Zefírus bíbor színűre festi át a tengert, mint ahogy lovaink a szánt repítik. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Hőforrás vizeink az Isten ágyon, itt nem ront levegőt a kén lehellet. Jó tímsó vegyül itt a tiszta vízbe, mely gyógyítja szemet, ha fáj, s ha gyenge, és nem sérti az orrodat szagával. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Könyvtár ég veled! Itt a búcsú óra, híres könyvei drága régieknek, már főbusz patarát elhagytas itt él, költők, isteni pártfogói múzsák, többé nem szeretik Kasztaliat már. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Isten áldjon aranyba vont királyok, kiknek még a gonosz tűzvés sem ártott, sem roppanva dűlő fal omladéka, míg tűzláng dühe pusztított a várban, s a szürke pernye repült a kormos égre. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! S a rőt fegyvert viselő lovas királyunk, hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben, márványoszlopokon pihenve egykor bőnek tárt verítékezett a tested. Utunkban te nemes lovag, segíts meg! Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! És vidám ifjú 8 évig tanult Ferrarában. Guarino görög és latin nyelvre tanította, és mély, pontos ismereteket adott át a reneszánsz művészet elveit illetően. 1454-ben Pádovában kánonjogot tanult. Meglepő gyorsasággal 4 év alatt végezte el ezt, majd itáliai útra indult. Végül, amikor Mátyás trónra került, hazahívták egyenesen az udvarba, ahol hamarosan királyi kancellár lett az udvari hivatalok vezetője. Vitéz János a király legfőbb tanácsosa lett Mátyás uralkodásának korai éveiben. Vitéz bíboros, prímás, esztergomi érsek volt ekkor, és tehetséges unokaöccse Janus Pannonius 25 évesen pécsi püspök lett, bár a pápa vonakodott kinevezni őt fiatal kora miatt. Élete nagy részét a politika töltötte be, de továbbra is alkotott, ám már egyre több bánatos hangú elégiát írt ekkoriban. Visszavágyott a napfényes Itáliába, ifjúsága színterére, itthon szellemi hontalanság gyötörte. Bár 1465-ben a király a pápához küldte követként, ott valamilyen hibát követett el, s ettől kezdve kegyvesztett lett. Ekkoriban hatalmasodott el rajta a tüdőba is, meg-megújuló tüdővérzésekkel. Amikor Mátyás király a csehországi hódítások kedvéért magas adóterhekkel sújtotta a főnemességet és az egyházat, Janus és Vitéz János a király ellen fordult. Janus egyébként háború ellenes volt, mélyen humanista elveket vallott. Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba. Bajnok urak, mikor én a királyt táborba kísérem, nem kell gyávának szidnotok engem azért, mert magam ellenségre kivont karddal sose rontok. Nem kúszom ostromlott vár meredek falain, és restnézőként szemlélem a más veszedelmét. Nem félelmem tart vissza, csak érdeketek. Minden férfi dicső, nem múló hírnevet óhajt, így lesz a seb könnyű, kedves a hősi halál. Ám ha a költő is harcol, s odavész a csatában, hősi halálotokat versbe kiszedje vajon? 1471-ben történt, hogy belekeveredtek nagybátyjával együtt egy Mátyás elleni összeesküvésbe, mert úgy érezték, hogy a király elhanyagolja a hunyadi hagyományt, a török elleni védekezést. Mátyás az összeesküvőket elfogadta, Vitézt egykori nevelőjét pedig házi őrizetbe záratta Esztergomba, ahol nem sokkal utána meg is halt. Janus nem adta meg magát, majd vagyonával együtt Velence felé menekült a király haragja elől, majd útközben megbetegedett, meghűlt, és 1472. március 27-én Medveváron elhunyt. Verseit Mátyás király összegyűjtette. Halála előtt írta ezt a rövid epigrammát, amelyben szellemessége újra megcsillan. A haldokló Janus Pannonius. Együtt lett prédád élet sírnév, te sötét nap. Kincset miért gyűjtünk, ó mi szegények? Ezért. 1991-ben a pécsi székesegyház altemplomában megtalálták a püspök költő maradványait tartalmazó sírt. 2008. október 21-én püspöki szentmise keretében temették újra a bazilikában. Ekkor 500 mandulafát ültettek emlékére, hiszen a korán jött és tragikus sorsú tehetség egyik legmegkapóbb verse az epigramma formába sűrített elégi, amelynek címe egy donántóli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hős Ulixésem Alkinós szigetén. Még boldog szigetek bőrítjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűs rögein, s íme virágzik a mandula fácska merészen a télben. Ám csoda szép rügyeit zúzmara fogja be majd. Mandula fám, kicsi Fillis, nincs még fecske tájon, vagy hát olyan nehezen vártad az ifjú tavaszt. A műben megjelenő utaláshoz hozzátartozik, hogy Fillis trák királylány volt, Eljegyezte Démofón, athéni király, de mielőtt egybekelhettek volna, vőlegényének útra kellett mennie. Mivel sokáig nem tért vissza, Phyllis buskomorságba esett, s egy erdőben felakasztotta magát. Az istenek fává változtatták. Herkules utalás magyarázata? Herkules görög nevén Héraklész, mesebeli hőstetteket vitt véghez, halála után pedig istenné vált. A Hesperidák vagy Hesperiszek, négy nimfa a föld nyugati szélén, kertjükben teremtek a csodálatos aranyalmák. Ulixesz pedig Odüsszeuszra vonatkozik. Alkinosz faják király latinosított neve is elhangzik a műben. Janus Pannonius a Narni Galeottóhoz. Ezt a néhány epigrammát néked Pannoniából a Duna küldi, a föld északi főfolyama. Hogyha talán egy-egy közülük nem látszik enyémnek, jó Galeottóm, hát meg ne lepődj emiatt, mert ad a hely, de el is vesz a szellemtől, kitagadná. S látszik a versen, hogy merre, hol is született. Rég a latin környék latinabbá tette a versem, barbár táj, barbár szóra kapatja a szám. Hozd ide Vergiliuszt, hamisan fog szólni a lantja, vagy Cicerót, itt elnémul a nagy Ciceró. Ám te segíthetnél, ha göcsörtjeiket lecsiszolnád. Azt hinné az ítész, mint Helikonra való. Pannonia dicsérete. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, s most Pannonia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld. Janus Pannonius ismerte a neoplatonista nézeteket, amely szerint a lélek válasz magának egy testet, majd visszamegy halála után a csillagokba. Saját lelkéhez. Ó lélek, fényed lecsorogva a tiszta tejútról, testem tompa sötét mélyeiben lakozik. Nincs panaszom rád, fénydik benned a hűderekasság, annyira tündöklik rajtad a büszkederő. Úgy léptél ki a rákizzó kapuján, feledésbe nem merített sohasem téged a léte folyó. Ahol a serleg, a rejtelmes meg a gyors vadoroszlán egymást érintik, onnan ívelt le utad. Észt a Szaturnusz adott, Jupiter meg erét cselekedni. Bátorságot a Mars, ízlést Főbusz adott. Vénusz a jó érzést, a művészetet adta. A Merkur. Cintia osztott rád felnövekedni erőt. Cintia áll a halál meg az élet mesdje határán, földünknek törvényt mennyei Cintia szab. És ha neked csak a hús meg a csont kell, jobban az égnél, volt bizonyára különb porgúnya, mint az enyém. Nincs kifogásom alakja egész ábrázata ellen, éppen elég magas és külseje kellemetes. Csak az a baj, hogy egy test oly gyönge, a tagjai véznák, túl puha mesteri kéz gyúrta az árasarát, lázakat oltva a rosszul fércelt ízületekbe, s gyúlnak a szüntelenül váltakozó nyavaják. Örökös nátha csöpög leszivárog nedves agyamból, két hurutos szememen árad a vaksi folyás. Forra vesém, gyomrom megdermed, s közben alatta gyulladt májamból gőzöl agyamba a vér, vagy csak azért bújtál-e törékeny burkolatodba, tudtad, gyönge az ár, amelynek a fogja leszel. Csak hogy a bölcsesség mire jó, ha lakása göthös mell, inkább bölcse vagyok, csak nyavajás ne legyek. Atlasz testesekkel sem méló erejét nem iridlem, nem baj, a test ha sovány, csak ne legyen beteges. Jobbá nem teheted, hagyd árva magára e testet, s szállj ki belőle, suhany vissza a csillagokig, s még odafönn ezer éveken át tisztulni igyekszel, messze került, ha bolyongsz a feledés folyamát. Bús feledékenység nem erítsen a hajdani gondba, rég levetett békjót újra magadra ne végy. És ha a mostoha végzet űz ide vissza a földre, csak nyomorult ember, csak az az egy sose légy. Inkább mély, aki jószagú mézet gyűjthet a réten, hattyú légy kidalált zengeti néma tavon. Tengereken, erdőkben rejtőz, csak tudja örökké, sziklákból született hajdan az emberi test. Ezt írta 1466-ban.
Középiskolás fokon dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 15. részét. Felolvassa a Pokornilia.
Bűvész trükkök. Ho-ho-ho, rikkantotta Paddington. Ez csak ugyanaz enyém. És kopogó szemmel bámulta a tortát. Tényleg gyönyörű torta volt, Mrs. Bird kitett magáért. Jeges krém a tetején, a töltelék pedig természetesen marmeládé, a legtetejében pedig egy gyertya a következő szavak kíséretében. Paddingtonnak boldog születésnapot mindenkitől. Mrs. Bird ötlete volt, hogy tartsanak születésnapi ünnepséget. Paddington éppen 2 hónapja élt velük. Hogy valójában hány éves, ezt még maga Paddington sem tudta. Úgy döntöttek, legyen 1 esztendős, ami medvéjük szerint is jó ötlet volt. Főleg mikor közölték vele, hogy a medvéknek évente 2-szer van születésnapja, az egyik nyáron, a másik télen. Ahogy a királynőnek, mondta Mrs. Bird, te is igen fontos illetőnek tarthatod magad. S Paddington tartotta is. Olyannyira, hogy elment mindjárt Mr. Gruberhez, és elmesélte neki a nagy újságot. Mr. Gruber láthatóan értékelte a hírt, s örömmel fogadta Paddington meghívását az ünnepségre. Tudja, Mr. Brown, nem minden nap hívnak meg engem valahová, magyarázta. Fogalmam sincs, mikor voltam utoljára meghívva. Hát, nagyon örvendek. Többet nem is mondott, másnap azonban hatalmas furgon állt meg a Windsor Gardens 32 előtt, amelyből előkerült egy rejtélyes doboz. A csomagot a Portobello Market valamennyi boltosa küldte. Hát mondd, hogy nem vagy a szerencse fia, kiáltotta Mrs. Brown, amikor kiderült, mi van a jókora dobozban. Egy kerekes bevásárlótáska volt benne, oldalán csengettyűvel, hogy mindenki hallja, akit csak illet. Paddington közeledik. Ő maga meg csak vakarta a fejét. Vajon mihez kezdjek most? Tűnődött, miközben óvatosan elhelyezte a kocsit a többi ajándék között. Azt hiszem, jó sok köszönő levelet kell írnom. Ezt inkább halaszd holnapra, javasolta Mrs. Brown sietve. Mert ha Paddington leveleket akart írni, akkor a tintából több jut a bundájára, mint a papírosra. Olyan szépen megtisztogatták ezt a bizonyos bundát tegnap, olyan pompás aranyszínben csillogott, hogy világ elleni vétek lett volna összekoszolni megint. Paddington csalódottnak látszott, imádott levelet írni. Jó, akkor talán segítek Mrs. Burnnek a konyhában, bökte ki reménykedve. Örömmel jelentem, mondta Mrs. Bird, hogy mindennel kész vagyok, viszont a kanalat lenyolhatod, ha kedved van hozzá. Mrs. Bird keserves emlékeket ápolt Paddington úgynevezett konyhai besegítéseiről. De túl sokat itt se nyalakodj, tette hozzá a derékasszonyság. Hagyjál helyet a gyomrodban ennek itt. S Paddington akkor csodálhatta meg először a tortáját. Amúgy is nagy és kerek szeme most még nagyobbra nyílt, s ezt látva Mrs. Birdöt büszkeség töltötte el. Hát, a ritka alkalmak ritka ünneplést is igényelnek, motyogta zavartan, és elsietett az ebédlőbe. Paddington napjának további része azzal telt, hogy a ház különböző részeit járta sorra, attól függően, hol folyt nagy készülődés éppen. Mrs. Brown takarított, Mrs. Bird a konyhában szorgoskodott, Jonathan és Judy a dekorációval foglalatoskodtak, mindenkinek akadt valami dolga. Csak neki nem. Azt hittem, ez az én szülinapom, morogta, amikor már 5-5-ször küldték a nappaliba, miután kiborított a konyhában egy doboz játékgolyót. Persze, hogy a tiéd, drágám, vigasztalta Mrs. Brown, csak várd ki a végét. Kezdte már bánni, amit a medvék évi 2 születésnapjáról mondott. Paddington már most aggódott, vajon mikor lesz a következő. Figyeld az ablakon, mikor jön a postás, javasolta, és fölemelte Paddingtont az ablakpárkányra. Csak hogy Paddingtonnak ehhez semmi kedve nem volt. Vagy tudod mit? Annyira szereted a bűvész mutatványokat. Gyakorolj be egyet ma estére. Mert a sok ajándék között volt egy bűvészkészlet. Mr. és Mrs. Brown vették neki a Burke Ridges-be jó drágán. Volt benne egy speciális bűvészasztal, és egy bűvészláda olyan tárgyakkal, amelyeket el lehetett tüntetni, kártyapaklik és egy varázspálca. Paddington letelepedett a szőnyegre, kipakolt mindent maga köré, és tanulmányozni kezdte a bűvészkönyvecskét. 2-szer is elolvasott mindent, szeretett volna biztosra menni. Hosszú időt vett igénybe a dolog, időnként szórakozottan belenyúlt a marmeládéba, míg rá nem eszmélt, hogy hoppá, ez ma az ő szüli napja, és nagy uzsonna lesz. Így hát felállt, és feltette a legfáros üveget a mágikus asztalra. Bűvölések! Ez volt a kis könyv első fejezetének címe. Arról szólt, hogyan kell mozgatni a bűvös pálcát, és miként kell helyesen kimondani, hogy abrakadabra. Paddington felállt, egyik mancsában tartotta a könyvet, a másikkal pedig meglengette többször is a varázspálcát. Megpróbálkozott a abrakadabra szó kiejtésével is. Körülnézett, de semmi változás. Minden a helyén volt. Már-már lemondólag legyintett, amikor ez nem lehet igaz. A lekváros bödön, a marmeládé az asztalról, ahova oda tette pár perce, eltűnt. Sietve keresgélni kezdett a könyvben. Semmi sem volt benne a marmeládé eltüntetéséről, de mi ennél is rosszabb volt, nem talált egy szót sem a lekvárféleségek visszabűvöléséről. Paddington úgy vélte, ez az abrakadabra valami roppant erős varázsszó lehet, ha egy edény marmeládé eltűnik tőle. Már azon volt, hogy szalad rögtön és elmeséli a sikert a többieknek, de aztán meggondolta magát, mert a trükköt el kell tennie estére. Siker lesz. Ráadásul Mrs. Bird talán ad neki jutalmul még egy üveg marmeládét. Bement a konyhába, és meglengette a varázspálcáját Mrs. Bird felé, miközben azt kiáltotta. Abrakadabra! Majd adok én neked abrakadabrát, mondta Mrs. Bird, és csúszkolta már is kifelé. Ne hadonász itt azzal a bottal, még leversz valamit, vagy kiszúrod a szemem. Paddington visszatért hát a nappaliba, s ott mondogatni kezdte a bűvös szót visszafelé. De semmi sem történt. Inkább rátért a következő fejezetre, melynek ez volt a címe. Az eltűnt tojás rejtélye. Ebédnél beszámolt róla.
Nem hittem volna, hogy könyvre van szükség az ilyesmihez, jegyezte meg erre Mrs. Bird. Ahogy falsz pillanatok alatt eltüntetsz te úgyis mindent az utolsó morzsáig.
Jó, mondta Paddington kimerítő bűvész beszámolójára Mr. Brown. Ha nem akar senkit ketté fűrészelni ma este, akkor semmi kifogásom. Csak tréfáltam, tette hozzá sietve, ahogy Paddington szigorú fürkész pillantás szegezett rá. Minden esetre Mr. Brown ebéd után a kertbe sietett, és elzárta a szerszámait. Paddington esetében tudta, nem lehet kockáztatni. Persze fölösleges volt az aggodalma, mert Paddingtonnak ezer más dolog járt az eszében, szerszámokra nem is gondolt. A Brown család teázgatott, velük volt Mr. Gruber, majd beállítottak mások is. Például jött közvetlen szomszédjuk, Mr. Curry. Neki nem nagyon örültek.
Azért jön csak, mert ingyen teázhat, jegyezte meg a háta mögött Mrs. Bird. Meg az is undorító szerintem, ha egy nagy darab felnőtt ember egy kis medve tányérjáról feltapogatja ujjaival a morzsát. Nem is hívták meg. Igyekeznie kell, ha Paddington tányérján akár egy morzsát is akar találni, jegyezte meg Mr. Brown. Minden esetre elég furcsa, hogy eljött mindazod után, amit korábban mondott. És még arra sem veszi a fáradtságot, hogy boldog születésnapot kívánjon neki. Mr. Curryt senki sem kedvelte a környéken, mert dzsugori ember volt, kicsinyesen tolakodó, és mindig beleütötte az orrát mások dolgaiba. Rossz indulatú is volt, ráadásul állandóan panaszkodott, ha valami nem tetszett neki. Nemrég Paddington ottlétét is kifogásolta, Brownék ezért nem hívták meg a partira. Ám erre a tea délutára Mrs. Currynek sem lehetett panasza. Mindenki megegyezett abban, hogy kezdve a születésnapi tortán az utolsó kocka gyümölcs ízig, a marmeládéig, minden a legfinomabb, szebbet, jobbat elképzelni sem lehetett.
Paddington úgy telelte magát, hogy a gyertyát is alig bírta elfújni, de a végén az is sikerült, méghozzá úgy, hogy a pofa szakállát sem égette meg, és a társaság lelkesen tapsolt. Még Mr. Curry sem volt ezúttal kivétel. Most pedig, közölte Mr. Brown, ahogy elült a tetszés szaja, kérem, tudja mindenki egy kicsit hátrába székét, mert Paddington produkciója következik. Igazi meglepetés.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 15. részét Pokornélia olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az Isten igazságáról Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallják. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Amikor Jézus Krisztust Pilátus elé vitték a helytartóságra, Pilátus megkérdezte, mi az igazság? És Jézus ezt válaszolta, arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. De mi is az igazság? Mi is kérdezhetnénk Pilátussal együtt? Hiszen, hogyha nézzük az internetet, olyan sok rövid kis tanítás van. Különböző vallások, sokszor nem is tudjuk, hogy kik ezek pontosan, de okkultista személyek, jósok, nem is tudjuk pontosan, hogy ez most vallás, okkultizmus, ki az, aki tanít, de azzal lépnek fel, hogy nekik van igazuk. Eddig mindenki tévedett, mindenki tagadta az igazságot, de ők most már nyíltan elmondják. És például egzisztenciális kérdésekről, például mi lesz velünk a halál után, van-e örök élet, hogyan is néz ez ki, egyáltalán kiteremtett bennünket, vagy honnét is jöttünk. Olyan sok alapvető kérdésre, olyan sokféle dolgot mondanak emberek, és persze mindenki úgy lép fel, hogy ez az igazság, és mindenki más hazudik, vagy rosszul tudja. És megint hát mi az igazság? Mindenki ezzel lép fel, hogy ő mondja meg az igazságot. Akkor honnan tudjuk megállapítani pontosan, hogy most miben vagy kiben higgyünk? Ott van például a posztmodern filozófia, most ezt szeretném kiemelni. A posztmodern áthatja a filozófiai gondolkodást, mind a művészeteket, az építészetet és a kritikát is. A posztmodern jellemző gondolkodásmódja a nagyfokú relativizmus és az agnoszticizmus. Az agnoszticizmus azt vallja, hogy az igazságot és a világot nem tudjuk megismerni a maga teljességében. Mindig csak apró részleteket ismerhetünk meg. Semmi sem biztos ebben a világban. Nincs kívülálló, objektív látásmód. És ez megmutatkozik már a nyelven is. Judith Butler, ő egy filozófus, azt tanítja, a nyelv által gondolkodunk, így a nyelv meghatározza a tudatunkat, és kialakul egy keretrendszer, egy struktúra, amiben a világról gondolkodunk. A nyelv azonban nem tükrözi, hanem eltorzítja a valóságot. A nyelv börtönébe vagyunk zárva. Azonban nem csak a nyelv alkot ilyen struktúrát, hanem a hagyományok, a szokások és a társadalom is. De az így kialakult struktúrákban sem lehet megbízni. Ez a filozófia megkérdőjelezi az általános értékek létjogosultságát, magát az objektivitást is. Sőt, azt állítja, hogy az objektív látásmód olyan hatalmi struktúrákat rejt magában, ami elnyomó jellegű és ezért kirekesztő. Például az olyan rendszerek, és gondoljuk itt a katolikus egyházra, aki magyarázza a Szentírás alapján, hogy honnét a világ, ki az ember, ki az Isten, mi az életnek a lényege, mi lesz velünk a halálunk után, a legfontosabb kérdésekre egy egyetemest választ ad, a Szentírásból kiindulva, ami az Istennek a sugallatára íródott, vagyis az Isten mondta meg nekünk az alapvető igazságokat. Például azt mondja ez a filozófia, hogy az ilyen rendszerek az egyetemesség igényével lépnek fel, és ezért elnyomó rendszerekké válnak. a nagy elbeszélések, a nagy narratívák a valóság egyetemes értelmezését jelentik, ami olyan objektív keret, vonatkozási pont, ami segít abban, hogy eltájékozódjunk ebben a világban. A posztmodern filozófusok elutasítanak mindent, ami magát igaznak, egyetemesnek tartja. Az abszolút igazságok létét nem tartják realisztikusnak. Vagyis azt mondják, hogy a valóság nem megismerhető, tulajdonképpen a valóságot tagadják, vagy a relativizmust, hogy például én így élek meg valamit, én ezt gondolom, te más gondolsz, de mind a kettő igaz. A valóság megismerhetőségének a tagadása, a relativizmus, a hagyományos értékek és a struktúrák megkérdőjelezése, sőt elnyomónak tartása tagadja az örök lényeget, az identitást, és tagadja magát az embert, tagadja magát a keresztény antropológiát. A posztmodern szerint ezért semminek sincs örök lényege. Nincs állandó emberi természet, de például nő és férfi lények sem. Ahogy személyiségünk sem stabil, nincs valamiféle esszenciális énmag. Nincs például lélek, hanem a személyiség és a világról alkotott elképzeléseink is társadalmi interakciók termékei. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, ez a gyakorlatban sokszor úgy jön elő, például, hogy amikor valamilyen erkölcsi kérdésről van szó, például lehet-e abortuszt elkövetni, vagy az eutanáziát, vagy például lehet-e embert ölni, vagy mit engedhetünk meg magunknak, akár a házassággal kapcsolatban, vannak-e örök erkölcsi törvények, akkor az alapvető kérdés mindig az, hogy van-e alapvető igazság, van-e aki megmondja az igazságot, és az igazság örök, azt ember nem változtathatja meg. Ez a relativizmus azt mondja, hogy nincs ilyen igazság, sőt, aki azt mondja, hogy ilyet talált, az elnyomó rendszer. Hanem mindenkinek van véleménye, és ezért például egy társadalomban is, ami most úgy tűnik, hogy könnyebb, akár az abortusz, vagy akár, hogy ott lehet hagyni a házastársa, gyermekeket, mivel sokakban ez az igény áll fenn, ez sokkal könnyebb, ezért ezt bevezetjük, és jóvá hagyjuk, és akár törvénybe is lehet iktatni. Vagyis, hogy emberek mondják meg, hogy mi az igaz. És hát azt hiszem, hogy nem is kell mondanunk, hogy ez teljesen ellene mond a keresztény értékrendnek. Szent Pál apostol azt írja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Sőt, Jézus Krisztus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De nem csak egyfajta tudás, hanem az igazság egy személy. Vagy ugyancsak Jézus mondja János evangélium 8. fejezetében, 31. és 33. versben, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Jézus egyértelműen mondja, hogy az igazság maga az ő személye, az igazság maga az Isten, és amit az Isten mond. Ezek örök igazságok, hiszen az Isten öröktől fogva van, és az ő igazságai örökké megmaradnak. Amikor Jézus tanít bennünket, azt mondja, a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Vagy amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Vagy amikor beszél Jézus a gonoszról és az Istennek az eljöveteléről, azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Amikor az Isten igazságáról beszélünk, és ha megnézzük pontosan, hogy Jézus mit is tanít nekünk, mi annak a lényege, nekünk embereknek ez mit ad, milyen jövőt ígér nekünk, milyen reményt kelt bennünk, akkor láthatjuk, hogy az Istennek a tanítása az emberről az a legnagyobb méltóságot jelenti számunkra, hiszen az Isten teremtett bennünket, Jézus Krisztus megváltott, a Szentlélek megszentel bennünket, Jézus megígérte az örök életet, a mennyországot, amikor az Isten színelátását élvezzük a szentek közösségében, a legnagyobb szeretet, a legnagyobb méltóság és a legnagyobb boldogság. És ha megnézzük ezt a relativizmusnak a tanítását, meg a mindenféle jósoknak a tanítását, azok pedig gyakorlatilag az embert megalázzák. Ha végig gondoljuk, hogy mit is tanítanak ezek az emberek, hogy valaki ide kerül, itt lebeg, ott lebeg, 41 napig itt van, ott van, meg mindenféle helyzetekben van, meg meg lehet idézni, meg nem tudom, hogy miket csinál, hogy az embert a porig alázza. Ezért az Istennek az igazsága, ami örök igazság, és mi ebben hiszünk, az embernek a legnagyobb méltósága. Ezért a legnagyobb szeretet. A többi tanítás pedig az embert valamilyen szinten megalázza. Főleg ezen okkultizmus, ezotéria, az embert megsemmisíti, a porig alázza. Sőt, amikor azt mondja, hogy az embernek nincs énmagja, nincs lényege, onnan az embert kilúgozta, semmivé tette. Ez a teljes megalázottság, ez a pokol. Ezért, amikor olvassuk az evangéliumot, olvassuk a Szentírást, az egyháznak a tanítását tanulmányozzuk, akkor ne csak olvassuk, hanem imádkozzunk is azért, hogy Uram, olyan sokan lépnek fel a hazugság prófétái, és hogy én higgyek benned, te benned, aki az út vagy, az igazság és az élet.
Kedves hallgatóink, az Isten igazságáról Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedett. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!